Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A The New York Times-nak nyilatkozó elemzők szerint úgy tűnik, Izrael készen áll a megtorló válaszcsapásra és arra, hogy sokkal erőteljesebben sújtson le Iránra, mint eddig bármikor. A lap azt írja, Izrael és Irán évekig kerülte a közvetlen konfrontációt, mivel a zsidó állam titokban szabotálta Teherán érdekeit és meggyilkolt annak tisztviselőit anélkül, hogy vállalta volna a felelősséget, Irán pedig arra bátorította szövetségeseit, hogy támadják meg Izraelt, miközben maga ritkán tette ezt. Most úgy tűnik, a két ország kész megkockáztatni egy közvetlen, elhúzódó és rendkívül költséges konfliktust. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy Ravi Mustaha, magasrangú Hamász tisztviselőt, a gázai övezet miniszterelnökét néhány hónappal ezelőtt megölték egy légicsapásban, írta meg a Times of Israel. Az iráni forradalmi gárda tanácsadója belehalt sérüléseiben, amelyeket a szíriai főváros Damaszkusz ellen hétfőn végrehajtott izraeli légitámadásban szenvedett, ez pedig a Haaretz írta az iráni Student News Network jelentés alapján. A Hezbollah azt állítja, visszaverte az izraeli hadsereg előrenyomulását a dél-libanoni határon, írta meg a Times of Israel. Abdallah Bu Habib, libanoni külügyminiszter azt állítja, hogy Hassan Nasrallah Hezbollah vezér beleegyezett az Egyesült Államok és Franciaország által szorgalmazott 21 napos tűzszünetbe néhány nappal ezelőtt, hogy Izrael megölte egy Beirut elleni nagyszabású támadásban, írta The Guardian. A külföldi sajtót az Index szemlézte. Az Európai Unió bejelentette, hogy további 30 millió euró humanitárius segélyt nyújt Libanonnak az Izrael és a Hezbollah közötti harcok miatt, írta az MTI. Új finanszírozásunk biztosítja, hogy a civilek sürgős segítséget kapjanak ebben a nagyon nehéz időszakban, hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A magyar kormány a Hungary House programon keresztül 100 ezer eurós gyors segélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbel Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak. Új a 10 Gidrán harcjármű érkezik Tatára, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium. Az új eszközöket a Honvédség megújuló tüzérségének katonái veszik birtokba. A tájékoztatás szerint Magyarország összesen 300 gidránt szerez be a haderőfejlesztési program részeként. Bírósági szakaszba léphet a magyar szuverenitásvédelmi törvény miatt indult kötelezettségszegési eljárás, értesült az Európai Bizottság döntéséről a Népszava. A Napilap úgy tudja, a brüsszeli testület azt nem kéri, hogy az Európai Unió bírósága az ítéletig helyezze hatályon kívül a törvény alkalmazását. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell. A kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Szeptember végéig már több mint 57 millió forintot ajánlottak fel az üvegvisszaváltó rendszerben gyermekgyógyászati intézmények támogatására, jelentette be a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT vezérigazgatója. Pető Zsolt elmondta, évente másik célra lehet majd felajánlani a visszajáró pénzt, de mivel a januárban indult rendszerben csak júniustól kezdődött meg a nagyobb arányú visszaváltás, ezért fél évvel meghosszabbítják az akciót, így jövő év július 1-ig lehet adományozni a Heimpál és a Betesda gyermekkórházaknak, valamint a Semmelweis gyermekklinikának. Már több mint 3000 családnak fizettek ki támogatást a Napenergia Plus programban, összesen 7 milliárd 850 millió forintot a modern napelemes rendszerek telepítéséhez, közölt az Energiaügyi Minisztérium. 5 millió forintot vállalhat át az állam a háztartásoktól. Szeptemberben 160 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium. 33 természetes eredetű földrengés volt, míg 127-et emberi tevékenység okozott, jellemzően kőfejtéshez köthető bányarobbantások. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, majd a nap második felében a csapadékzóna gyengül, illetve húzódik észak felé. Élénk erősszélre kell készülni. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10-11, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Elsőjén ismertettem Lisieux-i Szent Teréz élettörténetének első részét, most folytatom az ismertetést. 1893. február 20-án testvére Ágnes nővér lett a főnöknő, aki Teréz kinevezte második újonc mesternőnek. Ekkor írja Teréz Jeanne d'Arc küldetése című drámáját, amelyet egy év múlva elő is adnak a kolostorban. Ekkor halt meg az édesapja. Édesapja halála után szeretett nővére Céline is karmelita lett. 1895. januárjától a főnöknő parancsára elkezdte írni gyermekkori emlékeit. Nagy péntek éjszakáján először jelentkezett nála tüdővérzés. Nem sokkal később félelemetes kísértések támadták meg, amelyek haláláig tartottak. Ez volt a legfájdalmasabb, legnehezebb keresztje, amelyet hősiesen vitt fel a saját Golgotájára, amelyen aztán nem csak meghalt, hanem fel is támadt a szentek és az örök élet boldogságára. Teréz sokat imádkozik a missziókért. A szeptemberi lelki gyakorlaton fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ennek nyomán határozza meg helyét az egyházban. Nagyon szépek ezek a következő szavak. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897. április 6-ától Ágnes anya összegyűjtötte Teréz különböző mondásait is. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz júniustól folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az Egy lélek története 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a betegszobába, és a hónap végén föladták neki a betegek szentségét, majd augusztusban még egyszer. Óriási testi-lelki szenvedései voltak, egyik a tüdőbaj, annak a tüdejének rohamai, másik pedig a lelki szárasság miatt. Mintha Isten is elhagyta volna. Tudatosan készült halálára. Ezt mondta, nem a halál jön értem, hanem a jó Isten. Végül is megkönnyörült rajta az Úr. 1897. szeptember 30-án halt meg, ajkán ezekkel a szép szavakkal. Én nem bántam meg, hogy odaadtam magam a szeretetnek. Istenem, szeretlek. Naplójában ezt írta önmagáról. Én nem vagyok szent. Sohasem vittem végbe a szentek tetteit. Én egészen kicsi lélek vagyok, akit a Jóisten elhalmozott kegyelmeivel. Ez vagyok én. Ez az igazság. Majd meglátjátok a mennyben. Halála után nem sokára a legszélesebb körökben kezdték olvasni önéletrajzát, s érezték csodálatos közbenjárását. Megvalósult jövendőlése, halálom után rózsaesőt bocsátok a földre. Teréz 1923-ban boldoggá vatták, az 1925-ös szent évben pedig a szentek sorába iktatták. Boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt, köztük rokonai, ismerősei, valamint egyik legkedvesebb gyermekkori barátnője. Ekkor még élt testvére Paulina, azaz Ágnes anya, II. János Pál pápa 1997-ben egyházdoktorrá avatta. Xaveri Szent Ferenc mellett ő a missziók másik égi nagy pártfogója. Teréz önéletrajzát Kis Monika fordította le. Teréz az atomkor szentje. Ilyen címmel írt előszót a fordításhoz. Az előszóból olvasok föl néhány mondatot. Teréz élete kiteljesedik. Sajátos légkör alakul ki körülötte. Verseit megtanulják és éneklik. remek utánzó és előadó készségére fölfigyelnek. Gonzágáról nevezett Mária anya egyszer fényképet küld róla egy másik karmelita kolostornak, a kép hátára ezt a jellemzést írja. Kármel ékszere, kedves Benyáminja, nagy és erős, de az arca egy gyermeké, a hangja dallamos, a beszéde is, bölcsessége, fejlettsége, éles látása pedig olyan, mint egy 50 évesé. Kis ne nyúlj hozzám, szent, akinek az ember gyónás nélkül adná oda jó Istent, de akinek a tarsolya mindig tele van tréfával, annak a részére, akinek csak tetszik. Misztikum, komikum, minden jól áll neki. El tudja érni, hogy könnyezz az áhítattól, de ugyanakkor azt is, hogy pukkadozz a nevetéstől a rekreáción. Ágnes anyát megkéri, tegye közzé a halála után önvallomásait. Ezt mondta, anyám, ezek a lapok sok jót fognak tenni. Az emberek jobban fogják ismerni Isten jóságát. Edith Stein, aki felnőtt korában találta meg Istent, karmelita apáca lett, Auschwitzben lett vértanú, egy barátnőjének, akit valósággal megbotránkoztatott az egylélek története, édeskés stílusa, annak a következőket írja. Meglep, amit a kis Terézről írsz. Nem képzeltem eddig, hogy így is lehet beszélni róla. Nekem az egyetlen benyomásom az, hogy vele egy olyan emberi élet áll előttem, amelyet kizárólagosan és teljesen véges végig áthatott Isten szeretete. Ennél nagyobbat nem ismerek, és egy kicsit én is ezt akarom, amennyire csak lehet, belevinni az életembe és a környezetem életébe. Aki teheti, szerezze meg Kis Monika által lefordított önéletrajzot. Mérhetetlenül sok-sok lelki gazdagodást meríthet belőle. Lizői Szent Teréz ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya elmélkedését döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János.
A döntéseknek talán még lehet nehézsége az is, hogy az Isten előre nem adja meg azokat a kegyelmeket, azt a boldogságot, amit majd akkor megtapasztalunk, amikor döntöttünk. Az Isten engem nem biztosított arról, hogy én boldog leszek a szemináriumban és a papságban, még mielőtt döntöttem erről. Egyáltalán nem biztosított. Én voltam benne biztos. Mert tudtam, hogy Jézus szíve az, ami engem ide vonzott, és tudtam, hogy nem fog cserben hagyni. De azt, a boldogságot, azt a békét csak azután éltem át, miután meghoztam a döntést, és becsukódott mögöttem a szeminárium ajtaja. Ha én ezt a döntést nem hozom meg, soha nem fogom megtapasztalni azt a szabadságot, amit a döntésem után megtapasztaltam. Az Isten előre nem adja ilyen formában a kegyelmét. Ad kegyelmet ahhoz, hogy erőnk legyen dönteni, biztat a döntésre, segít a döntésben, de előre a kegyelmeket nem adja meg, hogy megtudjuk, hogy mi lesz majd a döntésünk után. Ahhoz előbb meg kell hozni a döntést. Az Isten nem biztosít arról minket, hogy ha elveszem ezt a kislányt feleségül, én boldog leszek vele egész életemben. Kockáztatnom kell, és bíznom az Istenben, és helyesen kell előkészítenem, mint amiről már beszéltünk, a döntésemet. Sok szempontot figyelembe kell vennem, és mernem kell dönteni. Mernem kell elköteleződni. Mernem kell rábízni magamat az Istenre. Bíznom kell abban, hogy ő megáldja az én döntésemet. Amikor az embernek a jó és a rossz között kell dönteni, az egy könnyebb döntés. És minél tisztább valakinek a lelkiismerete, minél tisztábban él, minél inkább egyesülve Krisztussal, minél inkább az egyház parancsai szerint, az evangélium tanítása szerint él, annál inkább jó döntéseket hoz, és meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Az, aki halálos bűnállapotában él, vagy súlyos bűnállapotában, csekély reménye van arra, hogy jó döntéseket hozzon életében. Mert a halálos bűnnel elvágjuk magunkat Isten szeretetétől, bár a segítséget megadja akkor is, de én döntök úgy, hogy szakítok az Istennel, a halálos bűnnel, és az azt követő rossz döntéseim is ennek a következményei. Mert a testkívánság, a szemkívánság és az élet kevéssége az a rossz döntések felé terelget minket. Mivel a természetünk megsérült, ezért jó döntéseket, igazán jó döntéseket csak Isten kegyelméből tudunk hozni. És ha az ember kiesik ebből a kegyelmi állapotból, tehát a bűn állapotában él, akkor ezeket a kegyelmeket nélkülözi, ami a döntésekhez kell. Sőt, sokszor a sátán sugallatára hallgat, aki pedig minden megtesz azért, hogy rosszul döntsünk, Isten ellen döntsünk, hogy az életünket tönkre tegye, és azért is minden megtesz, hogy ne döntsünk, hogy húzzuk, halasszuk a döntést, halogassuk. De ha már mégis döntöttünk, akkor döntsünk rosszul. Ez az ő stratégiája. Tehát a jó és a rossz között való döntés az egyértelműbb. Talán nehezebb a két jó között való döntés. Mi legyen a vezérfonal? Mi alapján döntsek két jó között? Itt is Jézus jön segítségünkre, és a szeretet a mérvadó, mert mindig a nagyobb szeretet mellett kell dönteni. Mondok egy példát, ha valaki böjtöl pénteken, és nem szigorú böjt van, de ő mégis böjtöl, és elmegy egy vendégségbe, és ott az ő kedvéért sütöttek, főztek. A nagyobb szeretet az, hogyha úgy dönt, hogy eszik húst, még pénteken is. Még egyszer mondom, nem szigorú bőti napról van szó. Mert a nagyobb szeretet az, hogy nem bántom meg azt a családot, aki egész nap sürgött, forgott, és arra készült, hogy engem majd megvendégeljen. Vagy egy másik példát is mondok, ha én imádkozom, és valaki jön és segítséget kér, nagyobb szeretet az, ha befejezem az imámat, és segítek neki. Mert imádkozni mindig lehet, sőt, mindig kell, de az Isten nem mindig küld hozzánk embereket. Ide bölcsességgel párosult ész kell, hogy ezekben a helyzetekben is jól döntsünk. Ha az eke szarvára tettük a kezünket, akkor vigyük is végbe azt, amit elkezdtünk, ha valamiről döntöttünk, és ez nagyon helyes, de bizonyos helyzetekben tudni kell a döntésünktől elállni, és más döntést hozni, rugalmasan, ha azt a nagyobb szeretet kívánja. Vagy rájövünk, hogy döntésünkkel tévedtünk, bár jó szándékkal, tudnunk kell új döntést hozni, és új irányt venni. Sokan kérdezik, hogy mi az Isten akarata most ebben a helyzetben, az életemben, mit akar az Isten? És sokan évekig nem döntenek, mert nem tudják Isten akaratát biztosan fölismerni. És ez is egy kísértés lehet, mert ezzel elodázzuk a döntéseinket. Az Isten akarata az, hogy szeressünk. És az Isten akarata ott van a Szentírásban leírva. És hogyha valaki ismeri a Szentírást, akkor ismeri Isten akaratát. És az az életünkre vonatkoztatja. Amikor a papságra készültem, 100%-ig soha nem voltam biztos abban, hogy engem az Úr papnak hív. És amikor atyákkal beszélek, vagy beszélünk, akkor hivatás történetéről beszélve mindig látjuk azt a kicsi bizonytalanságot, mert a hivatás is egy misztérium, teljesen megérteni nem lehet. Hogyan hívott az Úr, hogyan mondtam igent neki. Mint hogy Ferenc pápa mondja, kell egy bizonyos fokú kockázat is a döntéseinkben. 100%-ig nem lehetünk biztosak az Isten akaratában, mert hagy nekünk egy kis bizonytalanságot, hogy ő benne bízzunk. Teljes bizonyosságnál már nem kéne bizalom. Ha már biztosan tudunk valamit, akkor nem kell a hit. Hiszem-e azt, hogyha ő meghívott egy házasságra, papságra, szerzetességre, akkor abban boldoggá is tud tenni engem. Csak azt a döntést tudja az Isten megáldani, amelyeket meghoztunk. Ha nem hozzuk meg a döntést, nem tudja megáldani. És ha még rossz döntést is hoztunk, de természetesen nem a bűn irányában, hanem két jó között, akkor azt a döntésünket áldja meg. Nemrégiben hívott egy ismerősöm telefonon, hogy nem tudja eldönteni, hogy milyen iskolába menjen. Már több diplomája van, meg dolgozik is, de még szeretné magát képezni, és még az igazán nem látja, hogy mi az Isten akarata az életében. És hát mondtam neki, hogy ezt a döntést neked kell meghozni, én ezt helyetted nem tudom meghozni. És azt javasoltam, hogy kérje Liző Kisszenterész segítségét most ebben a dologban. És hát már hónapok óta nem tudott dönteni ebben, és pár perccel a beszélgetésünk után küldte az SMS-t, hogy meghoztam a döntést, és tudom, hogy jól fogok dönteni. Liző Kisszenterész segített. Vannak nekünk ám nagy segítségeink, a szentek. Különösképpen a szűzanya, a mi nagy közbenjárónk és segítünk, aki hányszor és hányszor segített már döntéseinkben, rózsafűzér mondása közben. Megtapasztaltam én is, hogy valamilyen dologban még nem tudok pontosan dönteni. Elkezdem a rózsafűzért, és a rózsafűzér végére megvan a döntésem, és a megnyugtató döntésem. És már nem kínoz az, hogy vajon jól döntök? nem jól döntök, döntsek, ne döntsek. Szinte megvilágosodik az embernek az elméje, az értelme, a szíve, mint hogyha fény gyúlna a sötét szobában, és megérzi az ember az egész lényével, hogy ez a helyes döntés. A szüntelen imádság. Szüntelenül imádkoznunk kell. És megkérdezhetnénk magunktól, hogy melyik a fontosabb, hogy mélyen imádkozzunk, mélységes, bensőséges legyen az imánk, vagy hogy sok legyen az imánk. Talán a helyes válasz erre az, hogy ahhoz, hogy mély és bensőségessé váljon, és legyen az imánk, ahhoz sokat kell imádkozni. Sőt, szüntelenül imádkozni kell. Színai Szent Katalin azt mondja, hogy két dolog miatt lehet abbahagyni csak az imádságot. Egyik az állapotbeli kötelességünk miatt, a másik pedig a szeretet cselekedete miatt. Egyébként nem szabad abbahagyni az imádságot. És a napokban értettem meg azt is, hogy Teréz anyának, meg sok szentnek miért volt a kezére fűzve a rózsafűzér, és állandóan ott volt a jobb kezén, azt hiszem a jobb kezén. És én először azt hittem, hogy azért, mert a rózsafűzér egy jele gonosz számára is, és egy visszatartó erő, és ez is igaz, de legfőképpen azért van a kezén, hogy állandóan eszébe jusson az, hogy imádkozni kell. Illetve rosszul ez, hogy imádkozni kell, hanem hogy imádkozhatok, és imádkozni akarok, és hogy imádkozzak. Mert ha ott van a rózsafűzér előttem, a kezemben, és van egy kicsi üres időm, amikor gondolkodhatnék minden másról, akár még haszontalan dolgokról is, rögtön figyelmeztet, imádkozz. Sokkal könnyebb így imádkozni. Mert arról is döntenünk kell, hogy most a következő percben imádkozom, vagy bekapcsolom a tévét. Ha a távirányító van a kezemben, és nem a rózsafűzér, akkor nagy valószínűséggel a tévénézés mellett döntök. Ami nem baj, mert van a tevékenységek hierarchiája, ami megint csak segítség a döntésünkben. Ugye három fokozat, a szükséges, a hasznos és a kellemes. És hogyha a szükségeset elvégeztük, az állapotbeli kötelességünket megtettük, és a hasznosat is, amennyi erőnkből telt, megtettük, akkor a kellemeset is nyugodtan megtehetjük. Megnézhetünk egy filmet, meghallgathatjuk a híreket, és ez teljesen helyén való, de amikor a súlypontok eltolódnak, abból van általában a baj, amikor nem az imádság az, ami szüntelenül megy, hanem helyette minden más. Akkor a gyerekeknek hittanórán mutatom, az egyik kezemben a rózsafűzér, a másikban a mobiltelefon, és megkérdezem tőlük, hogy ha úgy van egy kis időd, akkor mi mellett döntesz? És hát sokan mondják, hogy a rózsafűzér mellett, de inkább csak viccből mondják, mert a telefon mellett döntenek. És mondom, melyik az, ami számodra üdvösebb? És akkor már mindenki tudja, hogy a rózsafűzér, az imádság, de ehhez döntést kell hozni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben döntéseink lelki hátteréről Magsó Péter atyát hallották, a szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Örömöm forrásom lettél, folyóvíz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény, a szív.
benned is a vélet táplál, élő Jézus, szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. június 24-én elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyűri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a szentségekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A miskolci stúdióból a diósgyűri egyházközség csoportjával. Folytatnánk a hét szentségről kezdett elmélkedésünket, tanításunkat. A mai estén, mai délutánon az utolsó három szentségről beszélnénk, a betegek kenetéről, az egyházi rendről és a házasságról. Kezdjük a betegek kenetével. A betegek kenete szentírási alapú szentség, és közvetlen meghatározást is találunk a szentírásban, a Jakab levélben, ahol olvashatjuk a betegek kenetének a szentírási könyv keletkezési idejében alkalmazott formáját. Azt mondja a Jakab levél, ha beteg valaki köztetek, hívjátok el az egyház papjait, kenjétek meg olajjal, és imádkozzatok fölötte. Most szabadon idéztem csak a szentírásból, a Jakab levélből azt a részletet, amely a szentségnek a bibliai alapja. Kézzelfoghatóan olvashatjuk a Bibliában, és talán mindannyiunknak van már valamiféle tapasztalata, lehet, hogy rossz, lehet, hogy jó. Most röviden az elején, a műsor elején erről beszélgetnénk egy kicsit. Hogyha azt mondom, hogy betegek kenete, mi az, ami elsőre eszetekbe jut erről?
Én nekem nagyon sokáig az volt, ugye szerintem ez általánosan elmondható sok emberről, tehát nem csak egyedül én vagyok így, hogy haldoklókhoz hívnak papot, és akkor ő feladja kvázi, mint az utolsó kenetet. Aztán nyilván, ahogy előre haladtam itt az ismeretek terén, akkor már rájöttem és megtudtam én is, hogy nem ez a jó megnevezése, vagy a jó gondolat ezzel kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, hogy nem a haldoklókhoz kell papot hívni ilyenkor, amikor erről beszélünk. Nyilván fontos az a momentum is az életünk vége felé, de amikor valaki nagyon súlyos beteg vagy műtét előtt áll, vagy amikor egyszerűen csak úgy érzi, hogy erre szüksége van, akkor is fontos, hogy ehhez a szentséghez járuljon.
Így van, nagyon fontos tisztázni, tehát erre akartam felhívni a figyelmet, és ezért is kérdeztem, hogy mi az, ami eszetekbe jut, hogy a betegek szentsége nem az utolsó kenet. Hát ezt lehet, hogy már régóta mondjuk, csak valahogy nem talál halló fülekre, hiszen valahogy rögzült az embereknek a gondolkodásmódjában ez, hogy utolsó kenet, de újra és újra hangoztatni és tisztázni kell azt, hogy a betegek kenete, a betegek szentsége nem az utolsó kenet. Tehát nem kell annak rögtön meghalni, akihez papot hívnak. Fontos azt tudnunk, hogy a betegek szentségét mindenki fölveheti, aki súlyos betegségben szenved. A betegek kenete nagyon fontos, hogy a gyógyulás szentsége. Elsősorban a gyógyulásért imádkozunk a betegek szentségének kiszolgáltatásakor. Tehát amikor egy papot elhívnak egy beteghez, sajnos legtöbbször már csak haldoklóhoz, akkor nem azért imádkozunk, hogy mielőbb meghaljon az a beteg, hanem azért imádkozunk, hogy elnyerje a Jóistentől a testi és a lelki gyógyulást. Amennyiben a lelkipásztor és akár az orvos úgy látja, hogy már nincs esélye annak a betegnek életben maradni, mert annyira súlyos az állapota, akkor nyilván vannak a betegek szentségének kiszolgáltatásához olyan imádságok, amit a haldoklók fölött imádkozunk. Ilyenkor kiszolgáltatjuk a szent útravalót, és megadjuk az apostoli feloldozást, ugye a bűnök alól a teljes búcsút, így nevezi a szertartáskönyvünk, amit csak abban az esetben szoktunk megadni, hogyha a beteg már haldoklik. De ha a beteg nem haldoklik, akkor elsősorban a testi-lelki gyógyulásáért imádkozunk. Éppen ezért a betegek szentsége, tehát nem a halálnak a szentsége. Nagyon fontos. A szentség kiszolgáltatását, ugye ahogy Timi is mondta, a középkorban teljesen korlátozták a halál előtti pillanatokra, hogy a haldokló gyakorlatilag kapjon egy utolsó esélyt a megtérésre, az üdvösségre. Manapság azért már hála Istennek nagyon sokan igénylik a betegek szentségét, akár közösségben is, és egyre több plébánián, egyre több közösségben bevezetik, hogy a betegek világnapján kiszolgáltatják közösségben is a betegek szentségét. Ez azt jelenti, hogy a szentmise keretében minden idős vagy beteg ember, aki jelen van a templomban, fölveheti a betegek szentségét, hogyha előtte elvégezte a szentgyónását. Jók ezek az alkalmak, hiszen rádöbbenhetünk arra, hogy a betegek szentségében is Isten közel akar kerülni a beteg és szenvedő emberhez. Nem megölni akarja, nem azt akarja az Isten, hogy valaki, akiért a pap imádkozik, rögtön meghaljon, hanem pontosan azt, hogy meggyógyuljon, és ha netalán eltávozna a földi életből, akkor mindenféleképpen ezt tiszta szívvel, tiszta lélekkel tegye. Van-e nektek esetleg valamilyen emléketek, vagy tapasztalatotok betegek szentségéről, vagy betegek kenetéről?
nem saját magammal, hanem családtagommal kapcsolatban, nagymamámmal és nagyapámmal is. Mi együtt laktunk velük, és már egyikük sincs köztünk. Nagymamám nagyon beteg volt, és már a Máltai Szeretett Szolgálatnál kellett elhelyezni, mert olyan betegsége volt, hogy nem ápolhattuk otthon. És mindig ment hozzá papra, tehát ő már nem ismert meg senkit, beszélni nem bírt, csak hangokat adott ki, de nem azért, mert ott volt valaki, hanem így magában. Tehát teljesen öntudatlan állapotban volt, sokszor nem tudott magáról, és amikor ment az atya ugye áldoztatni és imádkozni vele, akkor elkezdtek imádkozni, és nagymamám teljesen érthetően mondta az imának a szövegét, Mi atyánkot és az üdvözdégyet, és meg is tudott áldozni, és nekem ez akkora csoda volt, és nagyapámmal ugyanígy volt, ő magánál volt, de beszélni nem bírt már, ugye ő elég szép kort élt meg, és ugyanígy volt, tehát ő is tudott áldozni, és az imád, tehát ha a jó Istenről volt szó, akkor teljesen összefüggően és értelmesen tudtak mind a ketten beszélni. Szerintem ez nagyon nagy csoda, ez bizonyság arról, hogy szóval a bizonyság a jó Istenről, és az ő létéről, szerintem azoknak is, akik nem hisznek esetleg.
Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy hívogatnak azért néha betegekhez, hogy lehet, hogy régóta nem járt templomba, de érzi azt, hogy az utolsó óráit éli, és akkor szól a családtagjainak, hogy hívják el a papot. És nagyon-nagyon sok esetben volt az, hogy nagyon nyugtalan volt a beteg, nagyon zaklatott volt, nagyon félt, vagy hát nem tudjuk, hogy mit élt át. És amikor imádkoztunk, amikor megkentük az olajjal, és a kezemet a feje fölé tettem, hogy ez a kézrátétel mozdulata, ez a teljes nyugalom, békesség áramlott úgy át rajta, és megnyugodott. Tehát annyira szemmel láthatóan megnyugodott, hogy még a családtagok is olykor elcsodálkoztak azon, hogy a mama már 3-4 napja éjszaka nappal vergődik, hánykolódik, izzad, ideges, feszült, stb. És ahogy imádkoztunk, teljesen elcsendesedett, megnyugodott, az arcán egy ilyen végtelenül nagy békesség, harmónia tükröződött, ami szinte emberileg megmagyarázhatatlan, és tényleg megmagyarázhatatlan, hogy egy súlyos beteg tényleg a feszültségből és a halálfélelemből egy másodperc alatt gyakorlatilag átesik a másik oldalra, a teljes békességnek és az Istennel való találkozásnak az oldalára. Aztán ugye ennél csodásabb dolgok az, amikor valaki meg is gyógyul. Ugye éppen beszélgettünk a múltkor is arról, hogy volt már több ilyen élményem, amikor haldoklóhoz hívtak, hogy az orvos azt mondta, hogy néhány órája van, mert már nem eszik, nem iszik, és a betegek szentsége után eltelt egy hét, amikor hívtak a hozzátartozók, hogy a mama otthon már takarít a szobába. Úgyhogy több ilyen eset volt már, amikor az orvos azt mondta, hogy csak órák kérdése, és végül is az lett belőle, hogy még mai napig is élnek ezek a betegek. Hát nyilván nem ezért kell kérni elsősorban a betegek szentségét, hogy valamilyen látványos csoda történjen, de nyilván, hogyha valaki erősen hisz és tudatosan kéri a szentségeket, nem csak a betegek szentségét, akkor történhetnek akár ilyen csodák, és a bérmálásnál is beszéltünk róla, hogy mennyire fontos a tudatosság, hogyha tudatosan akarom, akkor igenis az Isten át tud formálni, és ugyanez érvényes a betegek szentségére, és látjuk, hogy a jó Isten ezeken a szentségeken keresztül mind-mind valamilyen segítséget akar nyújtani az ember számára. Nagyon fontos kérdés, hogy ki az, aki részesülhet a betegek szentségében. Hivatalosan az egyház tanítása szerint minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben van, vagy aki állapotszerűen beteg, ilyenek például a cukorbetegek, szívbetegek, vagy bármilyen keringési betegségben küzdők, szenvedők, olyanok, akik műtét előtt állnak, idősek, akik úgy érzik, hogy gyengélkednek, akik teherként élik át időskorukat, és azok is részesülhetnek a betegek szentségében, akik már egyszer megkapták a betegek szentségét. Ez nagyon fontos, mert sokan megkérdezik, hogy hát atya, én a tavaly már fölvettem a betegek szentségét, akkor megint mehetek idén is? Igen, mert a betegek szentsége is, úgy, mint a többi szentség, amelyet nem mindegyik nyilván, mondjuk például a szentáldozás vagy a szentgyónás, ugye gyakrabban is fölvehető szentség. Nyilván a papszentelés, a házasság, ugye ezek azok a szentségek, amit csak egyszer lehet fölvenni, illetve a keresztséget is csak egyszer lehet fölvenni, a bérmálás szentségét is csak egyszer vehetjük föl, hiszen ezek eltörölhetetlen jegyet adnak, ugye a keresztség, a bérmálás, de ugye az eukarisztia vagy a bűnbánat szentségét és így a betegek kenetét is, ezeket gyakrabban vehetjük, vagy ezekben gyakrabban részesülhetünk, ezek nem olyan szentségek, amelyeket az életünkben csak egyszer vehetünk föl. Thank you. betegek kenetének sajátos kegyelmi hatásai is vannak, ezek közül néhányat szeretnék most felolvasni, hogy milyen hatással lehet a betegek szentségének felvétele a betegre. Azt mondja, hogy az első egy bibliai hatás, ilyen kegyelmi hatás, hogy a beteg egyesülhet hittel Krisztus szenvedésével, amelyet felajánlhat saját maga vagy az egyház javára. Ugyanakkor a Szentlélek vigasztalása, a békesség és az erő kegyelmét kapja meg, az öregek például az öregség keresztény módon történő elviselésének a kegyelmét. A betegek szentsége, mint a többi szentségek közül is, jó néhány, ugye a bűnök bocsánatát is kieszközli, ha a beteg a bűnbánat szentsége révén azt nem tudta elnyerni. Tehát, hogyha haldokló, aki már nincs magánál, megkapja a betegek szentségét, ezzel bűnei is bocsánatot nyernek, hiszen ő maga már nem tud meggyónni, mert már nem tud beszélni, vagy nincs teljesen magánál, ezért ilyen esetekben a betegek szentségének bűnbocsátó hatalma is van. Illetve a legfontosabb, tehát az egészség helyreállása, a lélek üdvösségének javára, hogyha az Isten is azt úgy akarja. Nagyon fontos. És a legfontosabb hatása a lelki felkészülés az örök boldogságra, az örök életbe való átköltözésre. Ezek a szentségnek a kegyelmi hatásai, és még egyszer mondom ennél a szentségnél, hogy felejtsük el végre azt a megközelítést, hogy a betegek szentsége az utolsó kenet, hát a hét szentségből az utolsó, valóban ilyen formában az utolsó, mindig ezt szoktam mondani, hogy a sorban az utolsó, tehát hogyha egy haldokló veszi fel a betegek szentségét, akkor valóban számára a hét szentség közül ez az utolsó szentség, amiben részesül. De egyébként nem utolsó szentség, nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége, betegek kenete, és igyekezzünk ezt a betegek kenetét is az egyházban helyesen kezelni. Lépjünk is át rögtön a házasság szentségére. A házasság szentsége felbonthatatlan szövetség egy férfi és egy nő között, ezt mindnyájan tudjuk. Akkor jön létre a házasság szentsége, hogyha mind a férfi, mind a nő szabad elhatározásból lép az egyház színe elé, és tudatosan a hit útját választják az ő házas életükben. Házasság manapság, ez egy érdekes fogalom, sok mindent társíthatunk hozzá rögtön így az elején, de most titeket személyesen kérdezlek, hogy induljunk távolabbról egy picit a házasságban. Most Krisztát szeretném kérdezni, Krisztához fordulok, hogy mondjuk, ha visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor számodra mit jelentett egy házasság?
Nekem elváltak a szüleim, úgyhogy én nem igazán láttam egészséges kapcsolatot magam körül, vagyis igen, mert ugye az előbb mondtam, hogy a nagyszüleimmel együtt laktunk. Úgyhogy az ő házasságuk az tényleg csodálatos volt, és hát azért a nagyapám és a nagymamám közt nagyon sok mindent megtapasztaltam, ugye a szentségi házasságról, a szeretetet, a gyerekek szeretetét, hogy mi a legfontosabb a családban, és mindig az volt az első, hogy a jóisten. Nagyapám különösen, ő nagyon vezette ebben a családot, úgymond.
Úgy értékeled mondjuk a jó házasságot, vagy az egészséges házasságot, hogy fontos a közös imádság egy egészséges házasságban.
Szerintem az az alap.
És hogy te ezt talán, ugye a te szüleidnél ezt nem volt meg mondjuk a közös imádság.
Semmiképpen sem, nem volt meg. Édesapám nem is katolikus egyébként, úgyhogy nem. Viszont a nagyszüleimnél igen, szerintem ez az alapja, hogy együtt maradjon egy házas pár és a család együtt úgy működjön a gépezet, hogy olajozottan. Tehát máshogy nem megy.
És akkor most másik beszélgető társunkhoz fordulok, aki mondjuk más oldalról tudja megközelíteni a dolgot, hiszen ő nem csak a gyermekkori emlékeiről tud beszélni, hanem a jelenlegi életéről is, hiszen házasként, családanyaként él. Most itt elsősorban nem a családanyaságról szeretnélek kérdezni, hanem a házasságról. Mit jelentett neked a házasság, mielőtt még vallásos emberként éltél volna, és mit jelent a házasság most, vagy egyáltalán látsz-e különbséget a te látásmódod, nézőpontod között, hogy előtte, utána milyen volt, hogyan gondoltad, hogyan látod?
Érdekes, mert amit Kriszta mond, azzal egyébként teljesen egyet tudok érteni, hogy szerintem egy jó házasság alapja az, hogy együtt imádkozzanak a házastársak, illetve a család is akár. Én szerencsére nagyon sok jó házasságot láttam magam körül gyermekkoromban, amelyek közül szinte egyik sem volt egyébként keresztény házasság. Tehát nem volt szentségi házasság, a szüleim sem esküdtek meg templomban, tehát én nyilván nem kaptam vallásos neveltetést, de számomra teljesen evidens volt, hogy nekem ha lesz, Tehát, hogy én férhez megyek, akkor mindenképpen katolikus esküvőt szerettem volna. Én elég későn érő típus vagyok, tehát én későn is mentem férhez. Ugye a keresztséget és az első áldozást, bérmálkozást is elég, tehát felnőtt koromban kaptam meg. Úgyhogy én erre még 5 évet pluszban rá, úgymond ráhúztam, mikor férhez mentem. És úgy gondolom, hogy ezzel ott is nagyon sok mindent megértettem, megtapasztaltam. Nekem nagyon jó példa volt egyébként a férjemnek a szülei ilyen szempontból, illetve az unokatestvérei. Az én unokatestvérem házassága is ilyen, tehát megnyílt az érdeklődésem ez irányban, meg ahogy a Jóisten is felnyitotta a szemem, akkor egyre inkább észrevettem azokat a dolgokat magam körül, amiket igyekeztem megfogadni és a saját házasságomban is hasznosítani.
És az a fő kérdés igazából most, hogy a hited segít-e vagy ad-e valami többet a te házasságodhoz most jelenleg?
Hát szerintem mindenképpen. Azért én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon nehéz hit nélkül házasságban maradni, főleg ennyi idő után. Tehát én 19. éve lesz, hogy férjhez mentem, de én a férjemet jóval régebb óta ismerem, és párkapcsolatban is jóval régebb óta vagyunk mi. De úgy gondolom, hogy azóta, amióta én is elfogadtam a hitemet is, és a Jóistenhez megtértem, azóta sokkal kiegyensúlyozottabbak a kapcsolatunk is. Nyilván vannak buktatók, mert tehát ezt nem ámítok senkit, sem magamat, sem mást azzal, hogy nincsenek nehézségek, hogy ne lennének. De Jóistennel sokkal-sokkal egyszerűbb bármit megoldani.
Igen, tehát legyen ez az árszó a házasság szentségéről, talán mindkettő hozzászólásból tanulhattunk. Ugye a Krisztályéból, amit kiemelhetünk, az a legfontosabb, tehát hogy az a család, az a házasság marad együtt hűségben, ahol együtt tudnak a házastársak imádkozni, és a Timi hozzászólásából pedig azt a nagyon fontos gondolatot kell leszűrnünk, hogy minden könnyebb, hogyha az ember a Jóisten szeretve akarja megoldani. Tehát ez a két hozzászólás szerintem a házasság szentségének a lényegét teszi ki, és hogyha a házasságot az Istennel éljük meg, azzal, aki összeköt bennünket, és hogyha nem szakadunk el attól az Istentől, aki összekötötte a házasságot, akkor biztos, hogy az a házassági kötelék az erős marad, és biztos marad még akkor is, hogyha jönnek a nehézségek vagy a viharok az ember életében. És a műsor végére marad a papság szentsége. Első lépés, ugye határozzuk meg, hogy ki az, aki tagja a papságnak, vagy az egyházi rend, így vagy az egyházi rend szentsége. Az egyházi rendnek nagyon érdekes, hogy 3 fokozata van, amelyben minden egyes pap vagy püspök, vagy pápa, vagy bíboros beletartozik. Ugye az első lépcsőfok az egyházi rendnek az a diakonátus, amikor valakit diakonussá szentelnek. Hiszen az egyházi rendbe való belépés az a szenteléssel kezdődik. Tehát akit felszentelnek, az az egyházi rend tagja. Szentelés csak 3 esetben van, ugye a diakonus szentelés, aztán utána következik a pap szentelés, és majd a püspök szentelés. Senki többet nem szentelnek, sem az érseket, sem a bíborost, sem a pápát nem szentelik érsekké, bíborossá vagy pápává. Ezek csak rangbeli különbségek, kinevezéssel és beiktatással elfogadott rangok. Tehát akit diakónussá szenteltek, már fölveszi a stólát a vállára, bár még csak ilyen féloldalasan, a bal válláról a jobb válla felé féloldalra téve, de már rajta van a papi hatalom jelképemű, hogy az egyházi rendnek a tagja. Utána a pap, aztán utána jön a püspök, akiknek rangbeli fokozata lehet az, hogy érsek, ugye bíboros, aztán pápa, aki nem más, mint Róma püspöke, Róma megyés püspöke, emellett pápa. Hát nagyon fontos az egyházi rendnek ez a 3. lépcsőfoka. A diakónus ugye bibliai eredetű, és a szegények szolgálatára lett rendelve, illetve a papoknak a segítője, akik a liturgiában és a papi szolgálatban segítik a felszentelt papokat. Aztán a pap, aki a püspöknek a kinyújtott karja egy-egy adott egyházközségben, hiszen mindenhová nem tud elmenni a püspök, ezért papokat szentel föl, akik az ő kinyújtott karjaiként működnek egy-egy adott egyház megye területén. És a püspök készföltétel által az apostolok hatalmában részesül, mondhatjuk így is, és adja tovább azt a tanítást, amit az apostolokra bízott Jézus. Nagyon fontos, hogy azok a papok, püspökök és diakónusok tartoznak a katolikus egyházhoz, akik ugye teljes közösségben vannak a katolikus egyházzal és a római pápával. Ez is nagyon fontos, hogy csak az a püspök működhet, ugye a katolikus egyház keretein belül, vagy csak az a pap és diakónus, aki teljes közösségben van a katolikus egyházzal, vagyis elfogadja a római pápát, mint az egyház földi vezetőjét, Szent Péter utódát. A papság szentsége ugye meghívással vállalható, csak az tud jó pap lenni, csak az tudja vállalni a papság szentségét, akit az Isten erre meghívott. Nagyon fontos, hogy papságról általában, ugye ezt meg kell jegyeznünk, hogy a katolikus egyházban, illetve az ortodox egyházban beszélhetünk. A református vallásban, evangélikus vallásban, unitárius felekezetben ugye nem beszélünk papságról, csak és kizárólag lelkészségről, hiszen nincs szentelés. Ugye az elején mondtam, hogy csak szenteléssel léphet valaki az egyházi rendben. Mivel a protestáns egyházakban nincs szentelés, csak iktatás, beiktatás vagy avatás, éppen ezért nem is beszélhetünk papságról, csak a katolikus és az ortodox egyházban, ahol érvényes papszentelés zajlik. Természetesen ide tartozik a görögkatolikus egyház, vagy az egyháznak a különböző rítusai, felekezetei, akik különböző országokban, ugye más-más formában végzik a szertartásokat, de a tanításban, a teológiában megegyezünk. Teljes egységben vannak ugye a római pápával, őket is ide soroljuk. Ugye nagyon fontos ezt is kiemelnünk, hogy az apostolok mintájára Jézus tanítása szerint az ő meghívását követve csak férfiak részesülhetnek a katolikus egyházban, a papság szentségében. Ez is tiszta és világos szentírási alapokkal rendelkező szentség. Hát röviden ennyi fért a mai műsorunkban, és a végére is értünk, a három szentségről való beszélgetésünknek, sőt, mi több, nem csak a három szentségről való beszélgetésnek, hanem a hét szentségnek a végére is értünk, és röviden, ahogy a műsoridőnk engedi, átbeszéltük ezeket a szentségeket. Ami nagyon fontos az, hogy a szentségek Isten ajándékai. Minden szentség ajándék. És ahhoz, hogy a szentségek kegyelmi hatását megtapasztaljuk, ahhoz azt is meg kell tapasztalnunk, hogy Isten milyen jóságos az emberhez, és ajándékként kell megélnünk ezeket a lehetőségeket, nem haszonként, hanem ajándékként. És az, aki befogadja ezeken keresztül az Isten kegyelmét, az az ember sokkal boldogabb, sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal tisztább életet élhet. Kedves rádióhallgatóknak további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.